Ott tartottunk, hogy herselésről volt szó, amikor is egy olyan adatszerkezetet tervezünk, aminek a célja az az, hogy beszúrni és keresni lehessen gyorsan. Keresni, meg azért törölni se árt. De semmiféle rendezésre utaló dolog nincsen benne, nem is akarjuk használni. Láttuk, hogy ennek az alapötlete az az, hogy van egy HX hash függvényünk, ami egyszerűen a lehetséges kulcsokat képezi a mondjuk 0-tól n-1-ig való számok közé. És hát ugye azt is szomorúan megállapítottuk, hogyha nem tudjuk előre, hogy mik ezek a kulcsok, és azt akarjuk, hogy a lehetséges kulcshalmaznál az m az lényegesen kisebb legyen, akkor itt bizony nagy jó eséllyel lesznek olyan különböző elemek, amik ugyanazt a függvényértéket adják. Most ennek láttuk az egyik lehetséges feloldását, ez a vödrös hesselés, amikor az azonos hesértékű elemeket egyszerűen egy láncolt listába egymás után rakjuk, bízunk abban, hogy az elemek azért a lehetséges hashértékek, tehát a 0-tól n-1 között viszonylag egyenletesen elosztanak, és akkor nem maradnak túl hosszú listák, amiket nézni kell. Most egy másik megoldásról lesz szó, nevezetesen arról, amikor az elemeket egy tömbben akarjuk tárolni, méghozzá egy 0-tól n-1-ig indexelt tömbben. Ez, amit úgy hívnak, hogy nyitott címzésű hash. Tehát itt az ötlet az, hogy van egy tömbünk, 0-tól n-1-ig megindexelve, és az elemeket t-ben tároljuk. Tehát nincsenek ilyen láncolt listák hozzá, mindenkinek bele kell passzolni a T-tömbbe. Na most hát akkor persze mondhatjuk azt, hogy hát ugye mire használhatjuk a hash függvényt? Hát arra, hogy minden elemnek, minden lehetséges kulcsnak kijelölünk egy helyet, hogy az az ő helye. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egy kulcs helye az legyen valamint egy X kulcs helye, legyen a HX. Csak hát ugye az történhet, hogyha gondoljuk el, hogy itt van ez a tömb, az X-nek ez lenne a helye, mert ez a HX, de ott már van egy Y benne, akkor mégsem rakhatjuk őt oda, hiszen ott már valaki van. Tehát előfordulhat az, hogy valaki nem a helyére kerül, hanem valahova máshova. És hát erről szól a nyitott címzésű hashnek a művészete, hogy mit csináljunk akkor, amikor a helye az már foglalt. Tehát, hogy ha már foglalt a hely, akkor az ilyen típusú helyzetet, ez egy fajta ütközés, valahogy föl kell oldani. És a következő lesz, egyszerűen a teljes általánosságban beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy hát jó van, hát akkor nem csak egy helye van az elemnek, hanem van neki egy elsődleges helye, meg lesz neki egy másodlagos, egy harmadlagos, egy negyedleges, és így tovább. És akkor valahogy azokat kell kipróbálni. Na most ehhez, ezt úgy egyszerűbb talán mondani, hogy először definiálunk egy ugrósorozatot. Ez valahogy azt akarja mutatni, hogy a helyhez képest mennyivel próbálkozunk odébb. Ennek a H0x, a nulladik lépés az nulla, és aztán van H1x, H2x, HM-1x. És a próbasorozat, ahol az adott elem k keresésével, beszúrásával próbálkozunk, az azt csinálja, hogy a referencia helyéhez, a HX-hez képest ennyivel nézzük odébb. Tehát ez úgy lesz, hogy az első kör az a HX lesz, ami ugye HX plusz a H0X. A következő az az lesz, hogy a HX plusz a H1X, és így tovább, HX plusz a HM-1X. Ezeket az összeadásokat mindent moduló M kell érteni. Tehát ez azt mondja, hogyha a HX hely, mondjuk be akarjunk szúrni egy új elemet, az X elemet, és a helye az foglalt, tehát a HX az foglalt, akkor próbálkozzunk a HX plusz H1X-el. Ha az is foglalt, akkor próbálkozzunk a HX plusz H2X-el, és így tovább. Tehát az ugrósorozat mondja meg azt, hogy az ilyedik lépésben HX-el odébb kell ugrani az referencia helyhez képest. Na most mikor lesz ez jó? Hát nyilván egy ilyen próbasorozat az akkor jó, hogyha most gondoljunk megint a beszúrás helyzetére. A táblázatban már vannak, tömbbe vannak már elemek, vannak még üres helyek. Hát az a jó, hogy ez a próbasorozat, ha van üres hely, akkor megtalálja. Azaz, a próbasorozat az kiadja a nullától M-1-ig az összes lehetséges indexet. Tehát egy próbasorozat jó, ha 0, 1, M-1 mindegyik előfordul benne. Vegyük észre, hogyha mindegyik előfordul, akkor mindegyik persze csak egyszer fordul elő, hiszen a próbasorozat hossza az M. Tehát, hogyha az M-hosszú sorozatban M-féle dolog előfordul, akkor mindenki csak egyszer. És honnan lehet azt tudni majd, hogy egy próbasorozat jó lesz? Ez igazából nem magán a próbasorozaton, hanem az ugrósorozaton múlik. Ugye, hiszen a próbasorozat az valahogy csak eltolja HX-el az egészet. A próbasorozat, ez pontosan akkor jó, hogyha az ugrósorozat jó. Ugrósorozat jó, ami azt jelenti, hogy azaz. Az ugró sorozat, tehát a HX, tehát minden X-re az igaz, hogy a HIX-ek, ahol az I megy 0-tól M-1-ig, a 0, 1, stb. M-1 egy permutációja. Tehát mégis minden előfordul benne. Tehát az a cél, hogy valami olyan ugrósorozatokat definiáljunk, amik permutációk, és akkor ezáltal garantálva van, hogy akkor ha van üres hely, akkor azt megtaláljuk. Vagy ha beleraktuk az elemet, akkor megtaláljuk. Na most ezen kívül még persze egy természetes feltétel, mint magánál a hash függvénynél is, hogy ezeknek a HIX függvényeknek, ezeknek gyorsan számolhatóknak kell lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy bármit akarunk csinálni, beszúrni, keresni, törölni, akármit, ezekből hát jó eséllyel a H1-et ki kell számolnunk, de esetleg a H2-t is, a H3-at is, tehát sokat belőlük. Tehát olyan HI függvényeket jó az ugrósorozatba választani, amik gyorsan számolhatók. Hát a legegyszerűbb ilyen, ami a nyitott című címzésű hashelésnek a lineáris próba változatát adja, lineáris próbálás. A lineáris próbálás az egyszerűen azt mondja, hogy szemletesen szólva, hogy kipróbáljuk a helyét, tehát a HX-et, hát ha az nem nyert, tehát most mondjuk beszúrásba gondolkozunk megint, ha az foglalt, akkor próbálkozunk egyel tőle balra, ha az is foglalt, próbálkozunk egyel balra, és lépegessünk egyessével, ha leértünk a tömb elejére, akkor a végéről folytatni kell. Na most ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a HIX ugrásunk az mínusz I lesz, moduló M, Tehát akkor ez ténylegesen úgy néz ki, hogy itt, tehát ide jöttünk a HX-el, és ha ez itt nem jó, akkor megyünk egyet balra, egyet balra, egyet balra, addig sétálunk balra, amíg mondjuk keresésnél meg nem találjuk az elemet, vagy amíg el nem érjük a tömz elejét, és akkor onnan folytatjuk ide végig. Tehát most ezt annyit még berajzolok, és akkor onnan oda folytatjuk. És akkor megyünk ameddig. Az, hogy ezt vagy azért szokás mínuszívvel mondani, és balra sétával, ez egyszerűen csak abból adódik, hogy az ember ott gyorsít, ahol tud, és hogyha balra lépegetés van, akkor ugye mit kell ellenőriznünk, azt, hogy a végére értünk, vagy az elejére értünk a tömnek, azt, hogy az index az nulla-e. Míg ha másik irányba mennénk, akkor azt kéne ellenőrizni, hogy M-1-e. És lényegében a compilerek minden ilyen M-1-el való ellenőrzést azt vissza szoktak arra vezetni, hogy kivonják az M-1-et és a nullával való ellenőrzésre vezetik vissza. Tehát egyszerűen fizikailag gyorsabb az, hogyha nullával hasonlítunk, mint ha bármi mással. Mert a gép úgyis áttransformálja olyanra, akkor már mi ne csináljuk úgy mi is. Tehát ez a lineáris próbálás. Na most mi fog itt történni? Hát ugye az történik, hogy van ez a tömbünk, és akkor egy idő után kialakulnak ilyen foglalt, ezek most nem x-ek, hanem egyszerűen csak azt jelzem, hogy ezek itt foglaltak, ilyen foglalt blokkok. És akkor egy beszúrás során az történne, hogy mindegy igazából, hogy én ennek a foglalt blokknak melyik elemébe akarok belerakni, tehát melyik az igazi helye az elemnek, ezen a blokkon végig kell mennem, és a blokk hossza fog egyel nőni. Tehát itt az történik valahogy, hogy ha két próbasorozat az valahogy találkozik, ami mondjuk leginkább azt jelenti, hogy az egyiket mondjuk innen indítom a másikat onnan, és akkor ez ahogy visszalépeget, ott belefut, akkor ez utána, ezek már együtt haladnak, pedig valójában egyszer már, mondjuk, hogy előbb megnéztük ezt a hosszúval, először ide próbáltunk valakit berakni, és elgyalogoltunk a végére, hogy igazából akár tudhatnánk is, hogy hol van a vége, de valójában még egyszer ennek legalábbis egy részét végig fogjuk járni. Ezzel az egyik baj. A másik baj, ami hát igazából részben ebből is adódik, hogy fog itt kinézni a kép. Ugye lesznek ilyen foglalt blokkok, és az történik, hogyha van egy hosszabb blokk, meg néhány ilyen pici foglalt, akkor nagy valószínűséggel, hogyha úgy egyenletesen jönnek az elemek, a hosszú blokkba találunk bele, amikor egy új elemet beszúrunk. Tehát a hosszabb blokk lesz nagy valószínűséggel hosszabb. Tehát ez az elv, vagy gyakorlat, hogy a gazdag lesz még gazdagabb, és nem a szegény gazdagodik. Tehát nem a kicsiből lesz hosszabb, hanem a nagyobbból lesz még hosszabb. Tehát valahogy itt ez hajlamos arra, hogy ilyen hosszú foglalt blokkok legyenek. Egyébként ezt a dolgot, hogy a két próbasorozat találkozik, és utána együtt mennek ezt ilyen, és ennek ezt a következményét, ezt elsődleges csomósodásnak hívják. És azt, hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni, mindjárt mutatok rá egy másik lehetséges módszer, de azért először, bár itt ugye többször utaltam rá, azért beszéljük meg a három műveletnek a megvalósítását. Tehát ugye hogyan megy a keres eljárás? Ugye amikor mondjuk egy X-et keresünk, akkor ez azt fogja csinálni, hogy a HX-ből kiindul, és az X-hez tartozó próbasorozaton megy. Az X próbasorozatán halad, amíg ugye vagy megtalálja az X-et, vagy mi történik, mikor tudjuk, hogy az X az nincs benne? Ugye akkor, hogyha beleütközünk az első üres elemébe a tömnek. Mert ha ott üres, akkor azon biztos, hogy nem ment túl. Vagy üreshez ér. Ezt mindjárt meglátjuk, hogy miért is. Azért, hogy ez teljesen rendben legyen, ehhez kell tudni, hogy hogy megy a másik kettő. Tehát van a töröl. A töröl X az ugye azt csinálja, hogy végrehajtja a keresést. És hogyha ezt talál, tehát ha megtalálja, akkor törli. Most arra kell vigyázni, hogy amikor töröljük, akkor ennek az eredménye ne egy üres mező legyen a tömbben, hanem valahogy jelölve legyen, hogy ez törölt. Tehát törli, ami azt jelenti, hogy valami flaget, valami bitet beállít, tehát lesz valami törölt bit. Beállítás. Tehát ahonnan töröltünk valamit, az nem üres. Ez fontos. És akkor a beszúr X az hogy működik? Megint csak veszi az X próbasorozatát. Sorozatán halad. És hova tesszük be? Tehát melyik helyet szabad használnunk? Hát nyilván szabad, hogyha egy üres mezőbe belefutunk, de szabad egy töröltetés, tehát olyat, ahonnan előzetileg kiszedtünk már valakit. Hiszen az újra hasznosítható. Halad, és az első üres vagy törölt. Törölt helyre. Ahhoz, hogy persze, hogy ez jó legyen itt, akkor megint feltételezzük azt, hogy minden, hogy az x-ek azok csupa különbözőek. Ha nem, amit be akarunk rakni, akkor itt előbb még egy keresést kell végrehajtani, hogy egyáltalán benne van-e már az a táblában, és ha benne van, akkor ne akarjuk még egyszer belerakni. Na most ez a három eljárás, ez független attól, hogy most éppen lineáris próbálás vagy milyen van. Tehát igazából ez független a próbasorozattól, hogy ez hogy néz ki. Ezek ilyen teljesen általános eljárások, tehát ezek függetlenek, tehát az eljárás maga, tehát ez jó a lineáris próbára, de másra is ugyanez megy. És hát a másból elsőnek, ugye, hogyha az ember úgy találja, hogy a lineáris az nem elég jó, akkor mit néz legközelebb? Attól függ persze, milyen adottságai vannak, de hát ha lineáris nem elég jó, akkor nézzük a négyzetest. Mi van, hogyha az ugrás sorozatunk, az nem ilyen egyesével van, hanem valami négyzetszámokat ugrunk. Az vajon segít-e valamit a dolgon? Hát tud segíteni, és ezt úgy hívják, hogy kvadratikus, vagy úgy is hívják, hogy álvéletlen próbálás. Tehát itt az ötlet az, hogy az ugrások azok négyzetszámok legyenek. Na most ezzel egy picit persze vigyázni kell, hát hány négyzetszám lehet moduló m? Hát ugye a számnak, meg a mínusz egyszeresének a négyzete az azonos. Ez igaz a valósok körében, de ez persze moduló m is igaz nyilvánvalóan. Tehát hogyha csak azt mondom, hogy az ugrások a négyzetszámok, abból kevesebb van. Nem jön ki m-féle dolog. Tehát ezért azt szokás csinálni, hogy a h, mondjuk a 2j-1, tehát a páratlan indexű, az legyen j négyzet moduló m. A páros indexű, a h2j, x, az pedig legyen mínusz j négyzet moduló m. Ez van, hogyha j az nagyobb, mint nulla. Ugye j egyenlő nullára tudjuk, hogy ott a h nulla függvény az nulla értékű, úgy kezdjük, hogy nem ugrunk. Na most nézzük meg, hogy ez jó vagy nem jó. Hát, helyzet az, hogy akkor függ, attól függ. Tehát például nézzük, hogyha az M az mondjuk legyen 7. Akkor mik lesznek ezek az ugrások? Hát, hogy a H0 az 0, az világos. A H1, ugye igazából ez nem függ az X-től, tehát most ezeket nem írom oda, hogy H1X, mert ez az X-től független. Minden kulcsa ugyanakkor az ugrásunk, az első ugrásunk. H1 az 1-nek a négyzetön moduló M, az 1. H2 az 2 négyzeten az 4. Helyett az igaz, hogy a H2 a 2 négyzeten az 4, de a H2 az a mínusz 1, ugye, bocsánat, tehát ugye ez amit a mínusz 1, moduló, mi ez, 7. Tehát azt, ha valakinek jobban tetszik, akkor az 6. A H3 az mi lesz? Tehát az 2 a négyzeten, tehát az 4. H4 az a mínusz 4, mod 7, ami 3. Mi a H5? Ugye ez a 3 a négyzeten, moduló 7, tehát ez mod 7 az 2, a H6 az meg a mínusz 2, mod 7 az 5, és ugye készen vagyunk, ennyinek kell, hogy legyen, ugye M-1 egyig, azaz 6-ig kell, hogy menjen, és ha itt megnézzük, akkor benne van az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, 5-ös, 6-os, mindenki ott van, tehát ez jó. Tehát ez egy jó ugrósorozat. Mi van, hogyha mondjuk M egyenlő 8-ra nézzük, akkor hogy alakulnak a négyzetszámok és a mínusz egyszereseik? H0 az 0, H1 az 1, addig sosincs nagyon izgalom. A H2 az ugye mínusz 1 moduló 8 az 7, H3 az 2 a négyzeten, tehát az 4. És mennyi a H4? Hát ugye mínusz H3, tehát az mínusz 4, vagy 8. Ami mennyi? Ugye az 4. És ez egy több baj van. Mert ez azt mondja, hogy a H3 és a H4 az ugyanaz, tehát ez már nem lehet jó. Ha az ember tovább számolja, akkor azt látja, hogy egyszerűen más nem is jön elő, tehát a maradék H5, H6, H7, azok is ezeket a dolgokat ismétlik. Tehát újabb már nem lesz, tehát ez nem jó. Tehát ez mutatja azt, hogy ezzel vigyázni kell. Hát biztos a páros számokkal van valahol a baj. Hát nem, hogyha az ember mondjuk az M egyenlő, nem tudom, 13-at elkezdi számolni, ezt most mindenkinek rábíznám házi feladatként, hogy számolja ki, és akkor számol jól, hogyha az derül ki róla, hogy ez sem jó. Tehát a kérdés az, hogy az ember milyen feltételt tud mondani, hogy ha úgy döntöttünk, hogy milyen kvadratikus próbát akarunk használni, akkor milyen M-et érdemes választani. És a következő egyszerű kis számelméleti tétel van, hogy ha az M az 4K plusz 3 alakú prim, akkor jó. Prim, akkor jó. Azaz, hogyha 4K plusz 3 alakú prímet veszünk, akkor a négyzetszámok és a mínusz egyszereseik azok kiadnak mindent. Igazából ez azon az egyszerű dolgon múlik, hogy, hogyha moduló egy prímszám nézzük a négyzetszámokat, akkor a 4K plusz 3 alakú a prímszám, akkor a mínusz 1 az nem lesz négyzetszám, tehát akkor, amikor a négyzetszámok mínusz 1 szereseit bevesszük, akkor új elemeket kapunk, de például a 4K plusz 1 alakú prímet nézünk, akkor ott a mínusz 1 az bizony négyzetszám, és ettől nem fog működni a dolog. Tehát itt például a... Itt például éppen nincsen majd, azt már nem írtam föl, de a 13-nál például ez fog történni, hogy ott a mínusz 1 az bizony négyzetszám, minek a négyzete lesz mínusz 1 moduló 13. Minek? Hát ez 5-nek a négyzete, az például rögtön mínusz 1 lesz, és akkor ettől a hiába veszem be a négyzetszámokat és a mínusz 1 szereseiket, a mínusz 1 szeresek nem adnak újat. Tehát ennek a bizonyítása ez egyszerű számelméleti házi feladat, tehát számelméleti gyakorló feladat. A kis Fermat ételre emlékezni kell, vagy elő kell keresni hozzá, de ezt nem nehéz, nem fogom megcsinálni most. Tehát mindesetre, hogyha az ember kvadratikus maradék próbát akar, vagy kvadratikus próbát akar csinálni, akkor válasszon magának, táblaméretnek 4K plusz 3 alakú prímszámot, akkor biztos a dolog. Na most, persze ez a kvadratikus, ugye mi ennek az előnye? Az az előnye, hogyha két próbasorozat találkozik, úgy véletlenül, akkor nem feltétlenül ugyanúgy mennek tovább. Mert nem ugyanannyi lépésben vannak. Tehát, hogyha úgy akadnak össze, hogy az egyiknek éppen ez az ötödik ugrása volt, ötödik próbálkozása volt, a másiknak meg a nyolcadik, akkor utána másképp máshol lesz a következő helye, ahova ugranak, hiszen az ugrás mérete az múlik azon, hogy hányadik lépésben vannak. Tehát itt nem az lesz, hogyha egyszer összeakad két próbasorozat, akkor ez már összeragadva folytatódik tovább, hanem utána még szét tudnak válni. Tehát itt az összetalálkozó próbasorozatok, nem feltétlenül ugyanúgy folytatják. Tehát ezáltal csökken annak az esélye, hogy hosszú próbasorozatokat kelljen végigpróbálni, próbasorozatból hosszú darabot kelljen végigpróbálni. Persze ez nem segít azon a dolgon, hogyha két kulcsra, két elemre, x-re és y-ra ugyanaz a hash függvény, akkor persze ugyanazon mennek végig. Ugye, de ha a hx az megegyezik a hy-nal, akkor pontosan ugyanazt a sorozatot próbálják. Akkor a próbasorozatuk az megegyezik. És hát ugyanez most, ha az ember rajzolja, akkor nem olyan szépen néz ki, hogy ilyen foglalt blokkok vannak úgy együtt, hanem ugye a négyzetszámok szerint vannak a foglalt részek, de attól még egy hosszú sorozaton kellett végigjárni. Most ezeket, ennek a következményét ezt nevezik másodlagos csomósodásnak. Hogy az azonos hash értékűek azok ilyen csomósodásokat képeznek. Csomósodás. Ugye ezt hogyan lehet kikerülni? Hát leginkább úgy, hogyha az ugrósorozat az függ az X-től. Mert amíg az ugrósorozat az független az X-től, addig ez a dolog ez mindig itt marad. Tehát a harmadik változatunk az, amikor a próbasorozat az függ az X-től, ezt úgy hívják, hogy kettős hash. Tehát mondjuk az ugrósorozat az függ X-től. Itt megint, hogy itt sok mindent ki lehetne találni, hogy ezt hogy függjön, de szem előtt tart, hogy az ember valami egyszerű dolgot akar. A kettős hessel is úgy szokták definiálni, hogy ez lényegében a lineáris próbának az általánosítása. Csak azt csináljuk, hogy még a lineáris próbánál mindig egyen lépünk balra, itt az x-től fog függeni, hogy egy lépésben mennyit megyünk balra. Tehát itt ez úgy néz ki, hogy a hjx az úgy néz ki, hogy mínusz j-szer valami h vesző x moduló m. És a h vesző x az egy másodlagos hessfüggvény. Mit kell, hogy ez teljesítsen, hogy ez egy jó sorozat legyen? Hát ugye megint az kell, hogy ilyen mínusz j-szer h vesző x modem alakban minden index előálljon, minden szám nullától n-1-ig, minden maradék osztály. Mit kell tudnia akkor a h vesző x-nek, hogy az ő többszörösei azok az összes maradék osztályt kiadják? Régi szép számelméleti emlékek. Tehát ez jó, ha, pontosan akkor és csak akkor, hogyha az teljesül, hogy a h vesző x az m-hez képest relatív prim. Ugye hiszen ekkor lehet megoldani azt, hogy valahányszor h vesző x egyenlő egy konkrét számmal, konkrét maradékosztályba beletalálunk. Tehát ezt így kell megválasztani. És akkor ezzel megoldottuk ezt a másodlagos csomósodást is. Most már, hogyha két elem hiába hessélődik első körben ugyanoda, tehát hiába a hx értékük ugyanaz, ha a h veszőjük más, akkor más sorozat mentén ugrálnak. Más lesz az ugrás lépés köze igazából. Na. Akkor. Tehát akkor most van itt három ilyen alapmódszerünk, meg igazából tudjuk, hogy hogyan kell a három műveletet végrehajtani velük, a keresést, a beszúrást és a törlést. Minden tudunk, kivétel azt, hogy nem tudjuk, hogy mi a hessfüggvényünk. Tehát, hogy mi a hx, mi a legyen a h vesző x. Tehát akkor néhány alapelv a hessfüggvényről. Tehát a hessfüggvény hessfüggvénynek. Tehát ugye mi a cél? Először is a hessfüggvénynek olyannak kell lenni, ami lehetőleg jól szétszórja az elemeket. Ugye nem tudjuk, hogy mik azok a kulcsok, amik ténylegesen előfordulnak, de azokat szórja szét. Tehát ugye a cél az valahogy az, hogy valami, csak így írom, hogy véletlenszerű. Tudjuk, hogy erre azért nagyon sok esélyünk nincs, ugye erre szólt a születésnap paradoxon, hogy azért a születések azok viszonylag azért véletlenszerűek, de mégis ugye elég sokszor egybeesnek a születésnapok. A másik cél viszont, hogy miután minden műveletben számoljuk a hessfüggvényt, akár keresünk, akár beszorunk, akár törlünk, tehát nem érdemes nagyon bonyolult függvénnyel előállni. Olyan kell, ami gyorsan számolható. És hát egyszer arról van szó, hogy miután az első cél az nem egy jól körülhatárolt valami, tehát az ember koncentrál a másodikra, próbál egy olyat csinálni, ami gyorsan számolható, és akkor valami heurisztikával, valamivel megpróbálja meggyőzni magát és a többieket arról, hogy de ez elég jó is lesz, elég jól szétszórja az elemeket. Hát ugye mi az első dolog, ami az embernek eszébe jut, hogyha egy hessfüggvényt kell csinálnia? Tehát egy olyan függvényt, ami valamiket a 0, n-1 közötti egész számokba képez. Tehát az embernek az első gondolata, és a legtermészetesebb, amit úgy szoktak hívni, hogy osztómódszer. Az egyszer azt mondja, hogy először is a kulcsokat, az x-et, azt fogjuk fel egész számként. Ugye minden bit sorozatot felfoghatunk egész számként, és akkor a hx az egyszer legyen x moduló n. Hát ez nem egy nagyon bonyolult dolog. Na most, várhatóan mikor lesz ez jó, vagy pontosan mikor nem lesz jó? Tehát itt, hogyha most bináris számokban, bináris alakokban gondolkozunk, vagy egy ilyen bináris adatsorban, akkor hogyha az m az kettő hatvány, akkor moduló egy kettő hatvány, az egyszerűen azt jelenti, hogy az utolsó néhány bitje a számnak. És ez azért nem szokott célszerű lenni, tudnilik, az utolsó néhány bit között ott lehetnek összefüggések. És akkor az nem lesz egy egyenletesen szétszóró függvény. Tehát, ha az ember ezt használja, akkor azt szokták mondani, hogy jó, de ne legyen M az 2 ad K alakú. Sőt, azt szokták mondani, hogy csak közelébe se legyen, tehát ne legyen olyan, hogy 2 a K-dikon plusz egy pici, mert az még mindig elég közel van ahhoz, hogy csak az utolsó néhány bit számít. Vagy 2 ad K plusz valami A, ahol A az kicsi. Az, hogy az adott helyzetben ez működik, vagy nem működik, ez sok mindenen múlik. Múlik azon, hogy az adataink hogy vannak. Tehát milyen eloszlásunk van. Mutatom inkább a másikat, aztán... Ugye van osztómódszer, akkor kell, hogy legyen szorzómódszer is. Tehát a nevek azok nem véletlen vannak. Szorzómódszernél a HX függvény, megint az X-et egész számnak képzeljük el. Írom a formulát először, aztán majd megmagyarázom, hogy ez miért nem bonyolult. Tehát a dolog az úgy néz ki, hogy veszünk bétászor x-et, ennek veszem ilyen kapcsol zárójellel, jelzem, ez a tört része. Tehát a egész szám részét levágjuk csak a többi, ezt megszorozzuk m-mel, és ennek vesszük az egész részét. Ezt mindenki látja, hogy ez egy remek függvény. A bétáról még nem mondtam semmit, a bétáról azért mondok valamit. Meg az M-ről is. Tehát ahhoz, hogy ez könnyen számolható legyen, ahhoz itt viszont az a jó választás, hogy az M az valami 2 a K-dikon, a béta pedig úgy néz ki, hogy A osztva valami mondjuk 2 a T-edikennel, ahol A az páratlan. Na most, ha így választjuk meg, akkor mit csinál ez a dolog? Hát az a bétászor x, az azt csinálja, hogy megszorozza az x-et a-val, tehát veszük az a-szor x-et. Úgy binárisan szépen föl van írva. Most mit csinálunk akkor, amikor ezt elosztjuk 2 a t-edikennel, és veszük ennek a tört részét? Tehát ez úgy néz ki, hogy akkor veszem az a-szor x-et, az valami 1, 0, valahol van, itt van az egész rész, valahogy így megy a kettedes alakban. Nem, az egy egész szám, bocsánat. Mondjuk nem tudom, nulla a vége. De. Most amikor ezt elosztom 2 a t-edikennel, akkor az azt jelenti, hogy a, hát most nem tizedes, hanem kettedes pontot, tehát hogy meddig tart az egész része, azt t-vel idébb húzom, t-helyjel. Ugye a 2 a t-edikennel osztás, az pontosan azt jelenti, hogy a t-helyi értékből, alsó t-ből, abból tört lesz, és a többi lesz az egész. Tehát ez azt csinálja, hogy ide fölmérek t darab bitet. És amikor azt mondom, hogy ennek csak a bétászor x-nek csak a tört részét nézem, az azt jelenti, hogy az elejét azt felejtsük el. A tört rész az egyszerűen csak ennyi, az utolsó t-bit. És akkor most mi történik, amikor ezt megszorzom m-mel? Megszorzom egy kettő hatvánnyal. Ugye kettő hatvánnyal nagyon jó szorozni bináris számokat, mert az egyszerűen azt csinál, ez most ugye egy tört rész, csak olyan, hogy nulla egész és az, ami itt van a végén. Most amikor ezt megszorzom egy kettő hatvánnyal, akkor az azt csinál, hogy a kettedes pontot azt visszafelé mozgatja a K-lépésben. Tehát ez visszavész ide K-lépésnyit. Tehát ami ez a HX lesz, az egyszerűen ez az ablak a bináris alakban. Tehát ez itt a HX. És azért jó ezeket a kettő hatványokat választani, mert igazából nem kell nagyon szorozgatni, meg tört részeket számolni, hanem egyszerűen az ember csak a bináris sorozatból ki kell vágni a megfelelő részt. Jó. Igen, hát ugye A-val meg azért érdemes megszorozni az X-et, hogy megint, hogy ne az eredetinek vágjuk ki a rögzített valahány bitjét, hanem szorozzuk meg valamivel, az remélhetőleg összekeveri kicsit a biteket, és akkor az így lesz. Tehát ez a szorzó módszer. Na most, ezekre vannak minden... Ja jó, még a kettős hash függvényt. Kettős hash. Hashben. A H vesző, tehát a második hash függvényt hogyan választja az ember? Hát megint csak az a legegyszerűbb, az ember nem bonyolít nagyon, úgyse nagyon tudunk értelmeset csinálni. Tehát csináljuk azt, hogy vegyük az x-et. Ugye valami olyat kell választani, hogy ez ne nulla legyen, hanem valahol 1 és n-1 között valami egész szám. Tehát akkor csináljuk azt, hogy vegyük az x-et moduló n-1. Most ez mit tud? Ez egy 0 és n-2 közötti egész szám, de nekünk 1 és n-1 között kéne, tehát akkor ehhez még hozzáadunk egy 1-et, és akkor ez egy 1 és n-1 közötti szám lesz. Ezek vannak. És akkor, hát az, hogy mennyi a lépésszáma az eljárásoknak a hasselésnél, az persze világos, hogy legrosszabb esetben, tehát ha az ember rossz esetre számol, mindennek ugyanaz a hash-függvénye, a kettős hash-elés, akkor még a másodlagos hash-függvény is mindenkinek ugyanaz, akkor világos, hogy lineáris lépésszám lesz. Tehát a keres beszúr töröl lépésszáma mindentől függetlenül az lehet n, vagy hát ordo n, vagy mondjam ezt, teta n, ha n elemünk van. Tehát van lehet az, hogy lineáris sok lépést kell végezni. Nem ezért szeretjük a hash-elést. A hash-elést azért szeretjük, mert hogyha jól választottunk hash-függvényeket, és mázlisták vagyunk, akkor az átlagos lépésszámról a következőt lehet tudni. Átlagos lépésszám a keresnél. Itt igazából meg szokták különböztetni azt a két esetet, hogy a keres az talál is valamit, vagy nem. Tehát, hogy sikerül neki, vagy nem. Ugye ez egyszerűen arról van, hogy amikor egy lineáris listánk van, mondjuk rendezés nélkül, akkor nem mindegy az, hogy ha nem talál, akkor biztos, hogy végig kell menni a listán, ha meg talál, akkor már valahol korábban megállhat. Tehát a keresésnél, tehát a sikeres keresés, és a sikertelennek írom a számait. Most ezekre lehet formulákat gyártani, amik a lineáris még csak elmegy, de a kvadratikus már az eléggé csúnyán néz ki, kettős hash-elés is. De amit érdemes róla mondjuk tudni, az, hogy például olyat tud, hogy a lineáris próbánál, hogyha a... Tehát nyilván ez múlni fog azon, hogy hány elemünk van a táblázatban. Tehát lineáris, hogyha az n per m, tehát az elemek száma a táblázathoz képest az mondjuk 4/5, tehát egy 80%-os telítettségünk van, akkor ebben az esetben ez átlagosan ez 3 lépés. A sikeres. Ugyanerre a sikertelen az 13. Vegyük észre, független az n-től. Független attól, hogy hány elemünk van. Tehát csak azon múlik, hogy az elemek száma és a táblázat aránya, tehát azok az aránya milyen, de nem számít ez, hogy hány elemünk van. Tehát átlagosan 3, illetve 13. Kvadratikusra ugyanez. Ugyanezzel a 80%-os telítettséggel, a sikeres az átlag az 2,2, a sikertelen meg 4,8. Tehát ez azt jelenti, hogyha, hát ugye a táblázatnak n helye biztos, hogy kell legyen, mert az n elemet el akarom tárolni. Most arról van szó, hogy egy kicsit több helyet adok neki, tehát úgy, hogy ne legyen teljesen tele a táblázat, csak 80%-ig, akkor ezáltal az átlagos lépésszám az lemegy konstansra, méghozzá pici konstansokra. A kettős hash is valami ilyesmi. Tehát ez ezért jó a hash, mert az átlagos lépésszáma az konstans. Az átlagoshoz persze hozzátartozik az, hogy akkor, hogyha jó eloszlásba jönnek az x-ek, vagy mondhatnám úgy, hogy jó hash-függvényt sikerült választanunk. Jó? És akkor most szünetelünk, aztán utána folytatjuk. Hash-elés átlagos lépésszámát ahhoz érdemes hasonlítani, hogy mi történik más adatszerkezeteknél. Tehát nyilván, hogyha valami lineáris listában keresünk, lineáris, vagy hát listában keresés, lineáris keresésnek. Ott mit mondhatunk az átlagos lépés számáról? Úgy értem, hogy van n elemünk, és az átlagot arra vesszük, hogy ugyanolyan sokszor keresünk az elsőre, mint a másodikra, a harmadikra és az n-edikre. Tehát akkor ebben az esetben ugye a sikeres keresés, tehát a sikeres keresésnél, ugye ha az elsőre kerestük, akkor az egy lépés, másodikra az két lépés, harmadikra három, n-edikre kerestünk az n lépést, az n különböző esettel ezt elosztjuk, és ha még emlékszünk arra, hogy 1-től n-ig mennyi a számok összege, n-szer n plusz 1 per 2, és ezt most osztjuk n-nel, akkor azt kapjuk, hogy ez n plusz 1 per 2, és ez megfelel annak az intuitív dolognak, amire az ember azt mondja, hogy ez nyilván körülbelül a fele, olyan n per 2 körül kell, hogy legyen az átlag. Mi van a sikertelen keresésnél? Hát attól függ, hogy a listánk az rendezett vagy nem rendezett, tehát mikor jövünk rá, hogy sikertelenek vagyunk. Tehát rendezetlen esetben, hány lépés kell ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy valami nincs a listán, az végig kell nézni mindent. Tehát az ott n, az átlag. Legrosszabb eset, minden eset ott n. Ha rendezve van, akkor mi lehet? Hát ugye van az n elemünk, tehát van, mit tudom, A1, A2, AN, és hogyha azt feltételezzük, hogy ugyanolyan eséllyel kérdezünk valamit, ami A1-nél kisebb, mint olyat, hogy A1 és A2 között, vagy A2 és A3 között, stb., vagy AN mögött van, akkor melyiknek mennyi az esélye? Tehát az, hogy A1 alattiakra, tehát hogy valami kisebb, mint A1-nél, az egy lépés. Ugye, tehát ez itt a kisebb A1 esetek száma. Vagy ebben az esetben ennyi kérdés kell. Ha az A1 és A2 közötti nem létező elemre keresünk, az nyilván 2. És így tovább, amikor a, tehát ez itt az A1 és A2 közötti, az N az az, amikor az AN-1 és az AN közöttiekre keresünk, de ugye itt N plusz 1 intervallumunk van, tehát van még egy utolsó, ami az AN fölöttiek, és persze azokhoz is N lépés kell. Tehát ez itt az AN-nél nagyobbakra. És hát akkor most N plusz 1 esetünk van, tehát akkor osszuk el N plusz 1-el, hogy az átlagot megkapjuk, és akkor ez most mennyi? Ugye ettől n-ig a számok összegét, amit még mindig nagyon jól tudjunk, hogy az n-szer n plusz 1 per 2, osztjuk n plusz 1-el, az n per 2, plusz ott marad még az utolsó n-esünk, tehát még van egy n per n plusz 1-ünk, ami azért vegyük észre, hogy ez egy 1-nél kisebb szám. A nagy n-re ugyan közel van az 1-hez, de ez 1-nél kisebb, tehát ez lényegében továbbra is n per 2 lesz. Tehát ez van, hogyha listában keresünk. Ugye ehhez képest lett a hash-elés, az konstans. Na most mi van, hogyha bináris fában keresünk? Nem feltétlen piros-feketében, akármilyenben. Akármilyen féloldalas, hosszú ágú fa lehet. Az egy tétel, hogy az átlagos keresés lépésszáma az teta log n. Tehát akkor is, hogyha a fának a magassága az nem log n-nel arányos, hanem mondjuk lineáris a fa, de hát arról van szó, hogy hát azért fönt több elem van, mint lent, tehát azért valahogy általában rövidebbeket fogunk keresni. Jó. Na most, ugye akkor persze egy pillanat az érdemes leállni azon, hogy jó van, tehát akkor most, hogyha mi akarunk valami adatokat tárolni, akkor az ember mit választ? Hát először is, hogyha rendezésre van szükségünk, legkisebb elem, legnagyobb elem, bármi ilyesmi, akkor ugye a hash-elés a szóba sem jön. És a hash-elés szóba sem jön akkor, hogyha ott beütök egy keresést és várom az eredményét. Tehát ha nem tudom, kórház intenzív osztályon ne hash-eljön az ember, mert ugye lehet, hogy átlagosan a legtöbb betegnél ez jó, és gyorsan megkapom a végeredményt, hogy mi baja van, de a szerencsétlen pehesekkel azért ennyire nem kell kiszúrni. Tehát ott egy kereső fa az sokkal jobb, ugye az logaritmikus, az ugye rosszabb, mint a konstans, de viszont az, ha nem egy akármilyen, hanem egy kiegyensúlyozott, mondjuk egy piros-fekete fát veszünk, az ott biztos, hogy mindig logaritmikus, és ugyanakkor nincsenek olyanok, vagy hát kevesebben van, akkor kevésbé van az, hogy hát a többségre konstans időben végzünk, de legalább mindenkire van egy garanciánk. Jó. Most általában is, amikor az ember adatokat akar tárolni, akkor a feladataihoz mérten válogatja meg az adatszerkezeteket. Itt most áttekintettünk néhány alapvető adatszerkezetet, most egy kicsit elhagyjuk ezt a terepet. Ez nem jelenti azt, hogy az adatszerkezeteket el kell felejteni. Fogjuk még ezeket használni, nem beszélve az EH-ról. De most egy kicsit áttérünk valami másra. Nevezetesen kicsit visszaevezünk a gráfokhoz. És gráfalgoritmusokkal fogunk újra foglalkozni, legalább egy darabig. Gráfoknál ugye egyféle bejárási módját már láttuk a gráfoknak, amikor a legrövidebb utakat néztük. Ugye volt a szélességi bejárás, amilyen óvatos fajta feltérképezése a gráfnak, hogy mondhatom azt, hogy ahogy a vízcsapot kinyitom, és ahogy az terjed. A bátor felfedezők módszere az nem a szélességi, hanem az úgynevezett mélységi bejárása a gráfnak. Mélységi bejárás, amit úgy is hívnak magyarul, hogy depth first search, amiből is a DFS széleskörben elterjedt rövidítés származik. Tehát itt a következőről van szó, itt az az elf, hogy az ember elindul a gráfnak egy csúcsából, lehet irányított vagy irányítatlan, menjünk, irányítottanak rajzolom, mondjuk menjünk egy új csúcsba. Aztán ha innen tudunk tovább lépni olyan helyre, ahol még nem jártunk, akkor menjünk, amíg új dolgot nem látunk. Aztán, hogyha innen körülnézve már csak olyan helyre tudunk lépni, amit már láttunk, tehát ennek a szomszédai már mind olyanok, ahol már voltunk, hát akkor lépjünk egyet vissza, egy utcányit visszamegyünk, és akkor próbáljuk meg innen felderíteni, hát ha van még valami új, amit még nem látunk, akkor onnan megyünk tovább. Aztán, ha már ott is elfogyott, akkor visszamegyünk, onnan nincs több, visszamegyünk, megyünk szépen vissza, aztán egyszer csak valamelyik pontból még látunk újat, akkor megyünk, aztán vissza, és akkor valami ilyesmi történik. Tehát ez a mese változata. Nézzük ennek a... Tehát ezt legegyszerűbb valami rekurzív eljárással persze leírni, mint ezeket, ilyeneket általában. Nevezetesen, hogy veszünk egy V csúcsnál, amikor mondjuk azt mondom, hogy MB, mint mélységi bejárást meghívom a V csúccsal, akkor ez a következőt csinálja. Először is azt mondja, hogy ugye nyilván tartjuk minden egyes csúcsra, hogy ott már jártunk, vagy nem, tehát beállít valamit, hogy a bejárva V az legyen igaz. És ezek után azt játssza, hogy minden V-ből kiinduló élre, minden V dupla V-re, ami éle a gráfnak, ha a bejárva dupla V az hamis, tehát ha ott még nem voltunk, akkor meghívja. Tehát akkor onnan rekurzívan megyünk tovább. Ennyi a bejárás. Itt is hozzáteszem ugyanazt, ami a szélességi bejárásnál volt, hogyha egy csúcsból így elindulunk, ezzel a mélységi bejárással bizonyos csúcsait a gráfnak látjuk. Ha maradt még bejáratlan csúcs, tehát ha marad bejáratlan csúcs, akkor ilyen x-re megint meghívjuk ezt a mbx-et, és akkor folytatjuk. És és ha megint marad, akkor megint meghívjuk, amíg nem láttunk mindenkit. Tehát ez a mélységi bejárásnak az eljárása. Mennyi lesz ennek a lépésszáma? Végre megint valahol meg tudjuk számolni a lépésszámokat, ellentétben a Hessel, ahol csak mese volt ezekről a lépésszámokról. Tehát mennyi itt a lépésszám? Hát mi történik? Hát minden csúcsot kézbe fogunk venni, egyszerűt bejártnak nyilvánítjuk, és amikor őt bejártnak nyilvánítjuk, akkor minden élet megnézünk. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván lineáris lesz a csúcsok és az élek számában, tehát ez ordo n plusz e, ahol szokás szerint n az a csúcsok száma, e pedig az éleké. Jó. Na most, ha az ember nem csak úgy be akarja járni a gráfot, hanem más célja is van bele, akkor nagyon sok szempontból két számlálót is érdemes fenntartani. Az egyik az az úgynevezett mélységi szám, mondjuk csak úgy fogom rövidíteni, hogy MSV, ez az, hogy hányadiknak jutunk el a V-hez. Hányadiknak érjük el V-t. És van egy úgynevezett befejezési szám, amit az informatikusok nagy örömmel BS-szel fogok jelölni, és ez meg azt jelenti, hogy hányadikként fejezzük őt be. Tehát mi az, amikor őt elhagyjuk már, amikor visszalépünk belőle. Tehát ez a hányadiknak fejezzük be. Ugye, hogyha ezt a két számot be tudjuk állítani, hát nyilván azt kell csinálni, hogy az MS-t, a mélységi számot, azt az eljárásnak az elején kell csinálni. Tehát ez a mélységi szám, ez az MB V elején kell beállítani, a befejezési számot pedig az MBV-nek a végén. Tehát mielőtt visszaadjuk a vezérlést belőle egy korábban meghívó dologba. Na, akkor most kis példa. Itt van egy gráf. Inkább rajzolom, bár ugye egy algoritmus szempontjából az igazi, ha az ember mátrixszal vagy éllistával adja meg. Legyen még oda föl, ide át keresztbe, oda föl, és akkor még ide középre menjen valami, meg még oda. Ez egy gráf, méghozzá irányított. És mondjuk induljunk el ebből a csücsökből. Tehát ha innen indulunk el, akkor ő kapja az egyes mélységi számot, tehát ő lesz a mélységi száma. Befejezési száma még nincsen, mert még nem fejeztük be. Tehát akkor valamelyik kimenő élen folytatjuk tovább, mondjuk menjünk erre itt középre, menjünk vízszintesen. Akkor ide jutunk el másodiknak, ő a kettes mélységi számú, onnan mondjuk jöjjünk ide lefelé, akkor ez a hármas. Na most ebből a hármas csúcsból ugye nincsen kimenő él, tehát ha innen nem tudunk tovább lépni, akkor őt most itt befejezzük, tehát ő kapja az egyes befejezési számot, tehát ez itt a második az a befejezési szám, és akkor visszakerültünk ide a ketteshez. Kettesből még van kimenő él, tehát akkor megyünk arra tovább visszintesen, az kapja a négyes mélységi számot. Most ebben a négyes mélységi számú pontból megint nem tudunk sehova se tovább menni, tehát ő belőle vissza kell lépni, tehát őt befejezzük, és akkor ezáltal ő a második, akit befejeztünk. Visszakerültünk ide a ketteshez, akiből szintén nem tudunk már sehova sem menni, mert már mindent láttunk, ahova mehetünk belőle, tehát akkor őt is befejezzük, ő lesz a hármas befejezés, és visszakerülünk ide a kiinduló pontunkhoz. Innen viszont van még kimenő él, oda föl, tehát akkor ő lesz, ahol tartottunk, négyes, az ötös mélységi számú, azt látjuk ötödiknek. Onnan csak olyan pontba tudunk menni, ahol már jártunk, oda nem megyünk, hanem akkor ezt befejezzük. Tehát ő a negyediknek befejezett. Visszajövünk ide. Innen nem tudunk sehova sem menni, mert nincsen belőle kimenő él. Tehát akkor őt is be kell fejeznünk. Ő az ötödik, akit befejeztünk. Viszont maradtak még bejáratlan csúcsok. És akkor valamelyikből folytatjuk. Mondjuk folytassuk innen, ne bonyolítsuk nagyon. Tehát akkor ő a hatosnak meglátogatott csúcs. Belőle tudunk tovább menni egy új helyre, ez lesz a hetes. Akiből nem tudunk már új helyre menni, tehát őt befejezzük hatodikként, aztán ezt befejeztük hetedikként. És akkor ezek egyszerűen a mélység és befejezés számok valahogy leírják azt, hogy merre jártunk. Na most, ezt érdemes azt meggondolni, hogy ez a mélységi bejáráshoz képest, hogy helyezkednek el a gráfnak az élei. Tehát vannak azok az élek, amiken tovább jutottunk valami új csúcsba, ugyanúgy, ahogy a szélességi bejárásnál ezeket is fa éleknek hívjuk. Aztán kérdés, hogy mehetnek még élek. Tehát akkor úgy szokták hívni, hogy az élek osztályozása. Tehát van a faél, ugye az, amin tovább megyünk. Tehát amin tovább lépünk a bejárás során. Aztán, hogyha itt most van egy, rajzolok egy ilyen valami mélységi fát, általában rajzolni az ember úgy szokta, hogy valahogy így föntről le balról jobbra halad. Tehát ha ilyen ábrára az ember azt mondja, hogy ez most egy mélységi bejárás, akkor azt úgy kell előképzelni, hogy először ezt a baloldali ágat jártuk be, aztán az első elágazásnál mentünk tovább, és így tovább. Tehát valahogy balról jobbra halad a dolog. Na most ugye vegyük észre, hogy a faélek persze nem egy feszítőfát alkotnak, hanem egy feszítő erdőt. Ugye, hiszen lehet az, hogy az első bejárás nem sikeres, hanem még folytatni kell valonnan máshonnan is. Tehát ezek a faélek, ezek minden esetre egy feszítő erdőt adnak. Erdő a gráfban. Nem meglepő módon ezt úgy szokták hívni, hogy mélységi feszítő erdő. Na most, hogy mehet még él? Milyen más éle lehet még a gráfnak? Hát itt gondoljunk meg, hogy nyugodtan lehet az, hogy egy faágon, egy csúcsból valahova mélyebbre úgy leugrik. Tehát egy faág mentén nem egyet lép, hanem többet. Ezek azok, amiket úgy hívnak, hogy előre élek. Aztán van ennek a fordítottja, egy faágon nem csak lefelé lehet ugrani, hanem lehet fölfelé is, ha az ember elég ügyes. Tehát lehet az, hogy innen megyünk arra, és akkor ezt, ha az előző volt az előre, akkor ez a visszaél. Tehát van a visszaél, ami nem azt jelenti, hogy visszaél valamivel, hanem visszafelé megy a fához képest. Két ág között mehet-e él a gráfnak? Tehát lehet-e az, hogy, nem tudom, innen ide, vagy onnan oda? Tehát két különböző ág között mehet-e él? Hallottam igent is, és nemet is, és mind a kettő igaz, megfelelő kérdésre válaszolva. Tehát ugye az nem lehet, hogy innen ide, tehát egy korábbi ágból egy későbbibe menjen él, hiszen azt az élet akkor bejártuk volna, amikor itt vagyunk. De egy későbbi ágból mehet egy korábbiba. Tehát ilyen lehet. Ezeket úgy hívják, hogy keresztél. Tehát ez későbbi ágból korábbiba. Na most, amikor folyik a mélységi bejárás maga, akkor hogyan tudjuk, úgyis kézbe veszünk minden élet, hogyan tudjuk rögtön eldönteni, hogy melyik-melyik típusú? Hát ugye a fajél az, amit használunk ténylegesen. Honnan látjuk az előreélet? Mi a viszonya az előreélnél a két végpont mélységi számainak? Tehát, hogy mikor veszük észre ezt az előreélet? Akkor előtte már be kellett, hogy járjuk ezt az ágat, tehát már, ha ez itt az XY előreél, akkor már voltunk X-ben is, meg voltunk Y-ban is, és azóta éppen már visszajöttünk, és most éppen megint X-ben vagyunk. Tehát mindesetre az előreél az olyan, hogy a mélységi szám, mi az X? Jó, tehát egy XY-élre, bocsánat, XY-él. Azt tudja, hogy a mélységi száma az X-nek, az kisebb kell, hogy legyen, mint a mélységi az Y-nak. Előbb jártunk az él kiinduló pontján, mint a végében, de mind a kettő már létezik. Ezzel szemben a faélnél, hát ott is elvileg valami ez lesz majd a végeredmény, de amikor az algoritmusban vagyunk, akkor a faélnél az Y-nak a mélységi száma még nem létezik, mert ott még nem jártunk. Tehát ezt itt ideérem zárójelben, hogy itt az MS Y, ez még nincs definiálva. Vagy hát valami alapértékre van beállítva, tehát nem értelmes. Mi a helyzet a visszaélnél? Ott melyik csúcsban jártunk előbb? Tehát hogy viszonyul a két mélységi szám egymáshoz? Hogy viszonyul? Hát amikor egy visszaél, az pont úgy néz ki, mint egy előreél, csak fordítva, tehát nyilván fordított viszony van. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy a mélységi száma az X-nek, az nagyobb, mint a mélységi száma az Y-nak. És mi a helyzet a keresztéleknél? Ott hogy áll a két mélységi szám? Melyikben voltunk előbb, melyikben később? Ugye, miután későbbi ágból kell korábbiba menni, tehát ott is az X-nek kell a mélységi száma, az nagyobb legyen, mint az Y-né. Na jó, de akkor amikor fut az algoritmusunk, honnan tudjuk megkülönböztetni, hogy egy él az most visszaél vagy keresztél? Hát ez nézzük a befejezési számokat. Mi van befejezve, amikor egy visszaélbe ütközünk, és mi van befejezve, amikor egy keresztélbe ütközünk? Ha visszaélbe ütközünk, akkor ez azt jelenti, hogy ugye ez egy ágon fölfelé mutat az él, tehát a bejárásunk az itt az alsó végénél tart az élnek. De akkor azt még, az X-et még biztos, hogy nem fejeztük be, mert még oda nem mentünk vissza. Tehát ebben az esetben a visszaélnél ez igaz, és az is igaz, hogy a BSX az nincs definiálva. Vagy legalábbis nem értelmes megint csak. Ezzel szemben a keresztélnél, miután... Mit mondok? Sőt, az X, de az Y sincs. Tehát a BS... Y sincs. Tehát egyikük sincs még befejezve. Ugye? Mi van a keresztélnél? A keresztélnél ugye az X-ben vagyunk, tehát itt vagyunk, és egy korábbi ágba mutat vissza, de a korábbi ágat azt már be kellett, hogy fejezzünk, mert abban vissza kellett, hogy gyalogoljunk valamikor. Tehát itt a BS, mi ez a vége, az Y, az már definiálva van. Ugye az, hogy az X-re nincs definiálva BS, az persze nagyon sokat nem jelent, hiszen úgyis az X-ben tartunk éppen. Tehát ez a kevésbé izgalmas, mint az, hogy itt az Y-ra nincs definiálva, itt meg igen. És akkor az azt jelenti, hogy akkor egyszerűen a bejárást, ha valamiért úgy gondoljuk, hogy szeretnénk tudni az élek típusát, akkor ezt egyszer ezzel a vizsgálattal kiegészíthetjük, és minden élre odaírhatjuk, hogy akkor ő most a négy típusból melyik. Na most, mire jó ez? Hát arra jó, hogy ez hasznos. Hasznos tudni azt, hogy milyen típusú élek vannak egy bejárásnál. Azt persze látni kell, hogy egy gráfon belül, ugye volt ott az a példa, ott lehetett volna egy másik mélységi bejárást is csinálni, hogyha mondjuk elsőnek nem ott vízszintesen megyek, hanem fölfelé. Tehát attól függően, hogy milyen sorrendben veszem az élnek egy csúcsnak a szomszédait, attól függően más és más bejárást kapok. és más fog minősülni, faélnek, előre, kereszt, visszaélnek. Tehát az, hogy egy él az milyen, az az adott bejárásra vonatkozik. Na most ennek ellenére ennek van információtartalma, és ehhez egy gráfosztályt érdemes nézni. Nevezetesen vegyük, definiáljuk azokat a gráfokat, a G irányított gráf, a gráfra azt mondjuk, hogy dag, DAG, ha nincs benne irányított kör. A dag az az angol nevéből ered, mint itt nagyon sok rövidítés, ez itt a directed, mint irányított, acyclic, mint ciklus nélküli gráf. Tehát, hogy ettől még, ha az irányításról elfeledkezünk, lehet benne persze kör, csak az élek azok, a kör mentén az élek azok nem egy irányba vannak irányítva, hanem össze-vissza. Tehát mondjuk ez például ugye egy dag, mert ebben irányított kör nincs. Jó. Na most, ezek a dagok ezek azért jók, mert sok szempontból, sok algoritmikus kérdésre sokkal egyszerűbb válaszolni rájuk, mint az általános gráfokra. Ez persze célszerű azt, az ember egyetem meg tudja állapítani egy gráfról, hogy ő dag-e. És erre remek módszert kínál a mélységi bejárás. Nevezetesen igaz a következő tétel, hogy a G az dag, pontosan akkor, hogyha egy mélységi bejárás során bejárásban nincs visszaél. Jó, na nézzük. Hát nézzük az odafelé irányt, hogyha dag, akkor nincs visszaél. Ez miért igaz? Hát mert tegyük fel, hogy van egy visszaél. Ha van visszaél, mondjuk XY, akkor ugye ez azért visszaél, mert ő valami ágon megy lentről föl. De hát van egy ág akkor, vannak faélek, amik Y-ból X-be mennek. Tehát akkor az Y-ból X-be menő fabeli út, ami persze irányított, hiszen az irányítást figyelembe véve csináljuk a mélységi bejárást, plusz ez a visszaél, az egy kör. Plusz az XY, az egy irányított kör. Ugye, hiszen ezek itt mindig szépen itt lefelé, valahogy el lehetett jutni az Y-ból az X-be, visszaéllel visszamentünk, ott a kör, kész. Másik irány, az egy picit többet kell dolgozni. Tehát azt kell látni, hogyha nincs visszaél, akkor nincs kör. Tegyük fel, hogy van. Indirekt módon dolgozunk. Tegyük fel, hogy van kör. Hogy van kör. Irányított. Most amikor bejárjuk, elvégezzük a mélységi bejárást, akkor van ennek a körnek az a pontja, ahova először eljutunk. Tehát legyen x a kör elsőnek bejárt, vagy egy ilyen kör elsőnek bejárt pontja. Tehát akkor az történik, hogy valamiket már jártunk be, valahogy van ez a fa, és akkor egyszer csak elérkeztünk az X-be, és még senki más nem láttunk a körből. Most ebben a mélységi feszítő erdőben hol helyezkedhetnek el a körnek az egyéb pontjai? Hát ugye a korábban látott részben nem, mert ott nem. Tehát vagy az van, hogy ők az X-hez tartozó részfában vannak, vagy lehetnek-e kívül? Tehát ugye korábban bejárt részen nem, lehet-e az, hogy valami később bejárt részben van? Ugye ha valami később bejárt részben van, akkor kéne, hogy legyen egy él, egy körnek van egy, ottani, egy pontja, ami még benne van ebben a részfában, meg van egy olyan pontja, ami már kívül van. De hát ez arra felé nem mutathat még később bejárt helyre. Tehát akkor arról van szó, hogy hogyha lenne a körnek olyan pontja, ami nincs X részfájában, ugye akkor ez a korábbi részek, tehát korábbi ágakon nem lehet, későbbi ágakon nem lehet, mert arra meg nincsenek is élek. Tehát ez, azt mondom, így korábbi és későbbi ágakon nem lehet. Tehát akkor csak az lehet, hogy ami nincs a részfában, az az X fölött van, az X és a gyökér a kiinduló pont közötti úton van. Tehát akkor csak X és a fa gyökerek között lehet. Lehetne, tehát ugye azt is már korábban jártuk volna be. Lehetne, de akkor már. De akkor mondjuk az, hogy ez lenne az X. Tehát lényegben arról van szó, hogy az X az első, akkor korábbi ágon nem lehet, azon az úton, ami az X-ig nem lehet, mert azokat, mint korábban láttuk, későbbi ágon nem lehet, mert abba az irányba nem mehet él ki a részfából. Tehát akkor egyszerűen azt jelenti, hogy tehát minden csúcsa a körnek az az X részfájában van. És akkor hol van a visszaél? Hát nézni kell a kör mentén az X-et megelőző csúcsot. Tehát azt az élet, ami az X-be visz be a körben. És az egy visszaél. Tehát akkor a kör X-be menő éle, az egy visszaél. Amiről megfeltettük, hogy nincs, tehát kész vagyunk az ellentmondással. És akkor ezzel ezt bebizonyítottuk, és ezzel azt érdemes észrevenni, hogy ez bármilyen mélységi bejárására vonatkozik egy dagnak. Tehát ez lényegben ezzel azt is beláttuk, hogyha egy gráfnak egyik mélységi bejárásában nincs visszaél, akkor semmelyikben sincs. Ha van visszaél, akkor az változhat, hogy mikor mi minősül visszaélnek, attól függ, hogy milyen bejárást, hogy megyünk a bejárás során, hogy választjuk az éleket, de ha nincs visszaél, akkor akárhogy csináljuk a bejárást, sosincs visszaél. Jó. És akkor ezáltal, amit kaptunk egy algoritmust, annak az ellenőrzésére, hogy egy gráf az dag-e, tehát hogy van-e benne irányított kör. Nem Nevezetesen megcsináljuk a mélységi bejárást, ha van benne visszaél, akkor nem dag, ha nincs, akkor az. Tehát a következményünk az igazából egy algoritmus, ami illistával adott gráfról irányított gráfról ordo n plusz e lépésben eldönti, hogy van-e benne irányított kör. Hiszen az algoritmus az egyszerűen semmi egyéb, mint csinálunk egy mélységi bejárást, és ha van visszaél, akkor van kör, és le is állhatunk az első visszaélnél igazából, és ha végigcsináljuk, és nincs visszaél, akkor nincs kör. És ha van kör, akkor találtunk is egyet, mert a visszaél plusz a megfelelő faélek, azok adják. Igen, bocsánat, az előbb a mélységi bejárás, amikor azt mondtam, hogy a lépésszáma az ordo n plusz e, tehát ugye innen jön a lépésszám, az persze akkor igaz, hogyha a gráf az éllistájával adott. Ugye szokás szerint, hogyha mátrixal adott, akkor ahhoz, hogy ezt végignézzük, az ordo n négyzetes lesz, és akkor itt is ez is egy n négyzetes eljárás lesz. Jó. Na most, hogy ez mire, milyen helyzetekben lesz ez jó, erről majd legközelebb. Most egy pár szót inkább a jövő heti programról mondanék. Ugye a jövő hétfőn, mint ezt remélhetőleg mindenki tudja, ZH van. Reggel 8-tól 10-ig ZH. A matematikusok számára az információ, hogy nekik is ugyanakkor van az EH, és minden további is rájuk is vonatkozik. Meg lehet beszélve, hogy a másik tárgy az valamikorra, máskorra félrevonul. Jó, na most. Mit kell az EH-hoz? Egyrészt tudni kell az anyagot, természetesen. Viszont jegyzet, ilyesmi az nem használható az EH alatt. Érthető módon. Azt kérjük, hogy telefonok se legyenek elő, legyenek kikapcsolva, tehát aki azt szereti, hogyha az óra előtt ott van valami óra, ami látja, hogy mennyi idő van még hátra, akkor vagy szerezzen egyet, vagy a teremben levő felügyelőket időnként piszkálja azzal, hogy mennyi idő van. Még lelkesen fognak válaszolni, ígérem. Na most, az EH az 8 feladatból fog állni, amik között vannak könnyűek és még könnyebbek. Nehéz az nincs. Viszont minden feladat ugyanannyit ér, minden feladat 10 pontot ér, tehát érdemes legalábbis áttekinteni a készletet, hogy mindenki a saját számára a legkönnyebbeket kiválassza, és legalább azokkal kezdje, és gyorsan elintézze, hogy a pontszám maximalizálást ezzel kicsit lehetővé tegyük. Az lesz, hogy minden feladat 10 pontot ér, és 40%, tehát 32 pont, azaz 3 feladatnyi plusz egy pici pont kell, részpontszámok lesznek, valami kontrollált módon természetesen. A feladatoknakhoz az hozzátartozik, hogy a 10 pontos megoldás az indoklást is igényel. Tehát csak az a feladat, hogy adjunk egy ordo n négyzetes algoritmust erre vagy arra, akkor oda leírni egy algoritmust, még ha az tökéletes is, az bizony csak néhány pontot ér, mert meg kell mellette magyarázni, hogy az algoritmus miért oldja meg a feladatot, tehát miért helyes, és meg kell indokolni a lépésszámot is. Tehát az, hogy és ez annyi lépés, ez így önmagában ez a nulla pontos részfeladat, meg kell mondani, hogy miért annyi. Tehát indokolni kell mindent. Kivétel, ahol esetleg az a feladat, hogy ezen a valamin futtassuk végig az adott, nem tudom melyik algoritmust, akkor azt ott nem kell külön indokolni, azt végig kell tudni csinálni. Lesz ilyen is. Tehát olyan dolog nem lesz, ami konkrétan rákérdez valami elméleti, itt elhangzott bizonyításra. Azt viszont nem garantálom, hogy, vagy pontosabban azt garantálom, hogy a bizonyítások és az érvelések ismerete az segíteni fog a megfeladatok megoldásában. Tehát a gondolatmenetek, módszerek, azok nagy részt ugye innen vannak, amik itt elhangzottak. Na most mit kell még, hogy mondjak? Ja, tehát azon kívül, hogy mindenki ugye lelkesen fölkészül a tananyagból, amiben a mélységi bejárás már nem fog beletartozni, a hash még igen, és addig minden, ezen kívül mindenki abból is készüljön föl, hogy hívják a Neptun szerinti gyakorlatvezető nevét, mert ezt föl kell írni. Erre némi segítséget tudunk mondani, de az, hogy 500 ember mindenki ott kérdezze meg, ez nem fog menni. Na most hol kérdezze meg? Hát sajnálatos módon ugye az EH az olyan, hogy a műegyetem teljes hosszában történik, CH-tól I-ig. És hát így kinek kevesebb sétára lesz alkalma. Remélhetőleg a CH-ból ide visszatérők vagy ide térők, azok nem vesznek el útközben, és majd az előadásra is ide keverednek. Tehát a vezetéknév kezdőbetűi szerinti beosztás a következő. ABC eleje megy a stocek nagyba. Tehát A-tól D-ig a stocek nagy. Következő szakasz E-től I-ig, ők mennek a CHC14-be. Ugye ez az, ami hátul, ez ami ugye a CH-ba hátulról kell bemenni, de van ám CH maxunk is, oda megy a másik társaság. J-től ennyig. Azt a többiek azok az I-be jönnek a következő leosztással. O-tól S-ig az IB26. Az S betűsök nem tartoznak az S-be. S betűsöknek saját termük van. Ők a 25-ösbe. Többiek T-től Z-ig a 27-be. Fölírom ezt a beosztást a honlapra is, hogyha valaki gondban van, akkor nézze meg. Remélhetőleg az senkinek nem okoz majd gondot, hogy a neve milyen betűvel kezdődik. Amit még kérnék, hogy a ZH összetűzött papírokra kell írni, viszont nem kell a feladatokat külön lapokra írni. Tetszőleges sorrendben ezek a ZH-k olyanok szoktak lenni, hogy mondjuk két lapra simán ráfér a megfejtés, még akkor is, ha valaki nem akkora betűkkel ír, mint én, ennyi ember egy lapra is ráfér teljes indoklásokkal. Tehát nem feltétlenül kell sok papír, persze piszkozatot, stb. Lehet, de csak azokat a lapokat szabad használni, amik össze vannak tűzve. Ha valaki úgy ítéli, hogy fákat kimélő módon takarékos volt, és mégiscsak szüksége van még plusz egy-két lapra, akkor ezt a teremben levő felügyelők segédletével és felügyeletével lehet utólag hozzátűzni lapokat. Ha valaki úgy érzi, hogy ő 15 lapot összetűzött, de igazából csak egyet szeretne beadni, akkor szintén a felügyelők segítségét kéri ehhez, vagy legalábbis azt, hogy nézzék meg, hogy mit szed le a papírokról. Nem ragaszkodunk hozzá, hogy minden papír hozzánk bekerüljön, de szeretnénk látni azt, hogy az összetűzött lapok közül mi az, ami valakinél ott marad, és mi az, amit mi megkapunk. Van-e bármi kérdés? Hát ha nincs, akkor majd nekem lesznek kérdéseim, akkor hétfő reggel. Sok szerencsét hozzá, és akkor utána itt találkozunk. Köszönöm szépen!